Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteihez.
Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet halálban, tied jó és fal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsosban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsosban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
Örülj és örvendezz, szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
Üdvözlék, örökké áldott lég, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most egy pillanatra elcsendesedve helyezzük minden kérésünket a szentségben jelenlévő Jézus Krisztus Urunk elé. Most pedig engeszteljünk istentelen beszédért és káromlásokért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen Jézus.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja!
Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, hogy tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádióban.
Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. 27 évvel Istenmérgezés című feltűnést keltő és provokatív könyvének megjelenése után Tilman Mózer megírta a választ saját töprengéseire. Az Istenmérgezéstől egy elviselhető istenig címmel. Ebben az áhítat érzéséről is szól. Már a gyermekek életében is megállapítja jelenlétét, és így írja le. Borzongásról, borsódzásról beszélünk, valami kiemelkedő érzésről, amely a teljesség érzetét kelti. Még az sem tűnik valószínűtlennek számomra, hogy az áhítat minden erős érzelemben jelen van, mivel az áhítat és önmagunk megtapasztalása szoros kapcsolatban áll valami harmadikkal. Ez a harmadik Istent jelenti. Az áhítat nem ritkán az anya közelében átért biztonság élményéből fakad. Kiinduló pontja a gyermek csendes vagy élénk elragadtatása anyja iránt, szerepének megsejtése, s ezt az élményt fejleszti az anya meséivel és magyarázataival lassanként a hit irányába. Az az áhítat, amelyet anya közelében él át a gyermek, megnyitja őt Isten számára. Ezt az áhítatos érzést élheti át olykor a kliens is a terápián, vagy az Isten tiszteleten, vagy az anyai természettel, anyai, apai emberekkel való találkozásban. Az áhítat eféle megtapasztalásai azok az alkalmak, amikor Isten élményről lehet beszélni. Az áhítat helyével természetesen vissza is lehet élni. Mózer szerint mindig akkor mérgeződik meg az áhítat helye, ha a védettséget és megérintettséget közvetítő élmény felébresztése helyett az áhítatos ember bűnét és bűnösségét korholják. De Istent keresve az áhítat terapeutikus útját is járhatjuk. Mindenki tudja, mi az áhítat, megragad minket valami, amihez mélységesen közünk van. Az áhítat e fogalma által Mózer ahhoz kerül közel, amit az evangélikus teológus Paul Tillich így fejezett ki. Isten az, ami feltétlenül érint engem. Mózer azt is mondja, ez az út a neurotikus istenképtől ahhoz az Istenhez vezet, akinek a hangja azt mondja, szívesen látott vendég vagy a földön, értékes ember vagy, míg a számos körülmény már kezdettől fogva mély kétségbe taszított is ezzel kapcsolatban. Sőt, ez több, mint pusztán egy elviselhető Isten. Tilman Mózer rámutatott arra, hogy a pszichoterápia ma nagyon is nyitott a vallási dimenzióra. Az áhítat és a spiritualitás az ember értékes képességei, amelyek révén meg tudja haladni önmagát és a földi bonyodalmakat. Mózer szerint Jung pszichológiája túlságosan homályos, ám a jungi pszichológia nekem segített abban, hogy ne csak a saját hitem gyógyító jelentőségét ismerjem föl, hanem mások előtt is rá tudjak mutatni a vallási dimenzióra. A jungi pszichológia éppen azoknak a keresőknek segíthet megtalálni az Istenhez vezető utat, akik szem elől tévesztették Istent, mégis vágyakoznak utána. Arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, Jung egyszer így felelt. Nem hiszek, tudok. Amikor erről a válaszáról faggatták, egyik levelében a következő magyarázatot adta. Amikor azt mondom, hogy nincs szükségem az Istenben való hitre, mivel tudok, akkor ezen azt értem, hogy általánosságban és egyedileg is tudomásom van az Isten képekről. Tudom, hogy egyetemes tapasztalatról van szó, és mivel nem vagyok kivétel, tudom, hogy nekem is van ilyen tapasztalatom, amit Istennek nevezek. Amikor azt kérdezték tőle, miért nevezi ezt a valamit Istennek, ezt felelte. Miért ne? Mindig is Istennek nevezték. Kitűnő és igazán megfelelő név. Egy másik levelében Jung közelebbről is leírja Isten tapasztalatát. Tudom, hogy egy önmagában véve ismeretlen valósággal szembesülök, amelyet közmegegyezéssel Istennek neveznek. Rágondolok, őt szólítom meg, amikor használom a nevét. Alkalmas megnevezése ez, minden a saját pszichikai rendszeremben meglévő lenyűgöző emóciónak, azoknak az emócióknak, amelyek legyőzik tudatos akaratomat és magukhoz ragadják fölöttem a hatalmat. Amennyiben e sorserő eredete ki van véve befolyásom hatája alól, negatív és pozitív vonatkozásában egyaránt, a hagyománynak megfelelően Istennek nevezem. Személyes Istennek nevezem, mivel a sorsom tulajdonképpeni értelemben engem magamat ábrázol, mindenek előtt akkor, ha ez az erő a lelkiismeret alakjában lép elém, mint Vox Dei, amellyel még beszélhetek és vitázhatok is. Ezek a jungi gondolatok számos istenkereső embernek segítenek abban, hogy megbízzanak lenyűgöző tapasztalataikban, vagy lelkiismeretük hangjában, és Isten hangját ismerjék föl bennük. Maga Jung nem teológusként beszélt Istenről és az ő lényegéről, hanem pszichológusként, aki leírja az istenképeknek az emberi lélekre gyakorolt pszichológiai hatását. Jung úgy vélte, hogy a lélek bölcsességet tud Istenről, pszichológusként pedig tudta, hogy okos dolog követni a lélek bölcsességét, mert aki a lélek bölcsessége ellenében él, az nyughatatlan, nyugtalan és végül neurotikus lesz. Tilma Mózer és Carl Gustav Jung útja segíthet azoknak, akik keresik Istent, csak az ateista érvelés elbizonyította őket, és már nem járnak az Isten felé vezető úton. Nekik sem kell félretenniük az értelmüket, ha hinni akarnak Istenben, vagy számolni akarnak Istennel. Az értelem ugyan nem tudja bizonyítani Istent, de a vallási út nem áll szemben az értelemmel, sőt az értelem inkább kézenfekvővé teszi azt. Értelmes dolog megbízni a lélek bölcsességében. Az intellektusunk persze tiltakozhat, vajon a lélek bölcsessége nem csupán a természet trükkje-e, amely azt szolgálja, hogy valamennyire elboldoguljunk ebben a világban? Ez a kérdés jogos. De megkérdezhetjük azt is, szabad-e megbíznunk saját lelkünkben és saját értelmünkben, vagy sem? Ha nem szabad megbíznunk saját értelmünkben, akkor az ateista érvelés is csupán kísérlet arra, hogy elboldoguljunk ebben a világban, de reális alapja nincs. Hiszen arról van szó, hogy döntést hozzunk, és vagy a lélek bölcsessége mellett döntsünk, vagy ellene. Az ellene való döntés azonban, ahogy Jung ismételten bemutatta, negatívan hat az ember lelki és testi egészségére, tehát legalábbis egészséges dolog Istenben hinni és bízni. Természetesen ismerjük a sok betegséget okozó istenképet, de ezek nem Isten ellen szóló bizonyítékok, hanem csak kihívást jelentenek számunkra, hogy ebben a világban, ahol sokféle istenkép létezik, útnak induljunk a valódi Isten keresésére. A magam teológiai beállítottságából következően Karl Rahnerről szereztem doktori fokozatot. A magam teológiai beállítottságából következően fontosnak tartom, hogyha Istenről akarok valakivel beszélni, akkor a titok fogalmából induljak ki. Rahner számára Isten lényegében a titok. Rahner a keresztény hagyományra hivatkozik, az ugyanis mindig a maga felfoghatatlanságában látta Istent, és úgy véli, csak akkor harcolhatunk helyesen a mai ateizmus ellen, ha azt úgy is értelmezzük, mint a hamis és primitív istenképek lerombolását. Rahner szerint az ember kezdettől fogva rá van utalva a titokra, minden gondolatában benne foglaltatik a titok is. Az ember a titok mélységében gyökerezik, mindig együtt él a titokkal, és csak az a kérdés, hogy készségesen, engedelmesen és bizalommal éle együtt a titokkal, vagy pedig elfojtja és nem akar tudomást venni róla, féken tartja, ahogyan Pál mondja. Ami engem illet, ha Istenről beszélgetek az emberekkel, nem kérdezem meg, hiszel-e Istenben vagy nem. Mert hiszen, akkor tovább kellene kérdeznem. Mit értesz Istenen? Sokan, akiknek bajuk van Istennel, egészen határozott istenképeket hordoznak magukban, és persze elutasítják őket. Számomra az a döntő, hogy nyitott-e a másik a titokra. És ha becsületesen szemléli önmagát, ha reflektál természettudományos ismereteire, ha van érzéke a művészet iránt, akkor rá fog találni az ember alaptapasztalatára, amely Rahner szerint abban áll, hogy ki van téve a létét átható titoknak. Az az ember, aki nyitott életének titkára, minden létezés titkára, szívében már megnyílt Isten számára, bensejében már érti, kicsoda Isten. Erre a nyitottságra építve aztán már beszélhetek Jézus Krisztusról, aki emberi alakban felragyogtatja Isten titkát, és aki azt hirdeti nekünk, hogy Isten a maradandó titok, a mi legbelső valóságunká válik. Az egész keresztény teológia sem birtokolhatja Istent, nem tudja valójában, ki ez az Isten, de nyitva marad a titok előtt. Egyes ateisták mindent egy szintre hoznak azzal, amit már ismernek, például így, Isten nem más, mint emberi kivetítés. A természet nem más, mint anyag. A vallásos gondolkodás csak bizonyos agyi ingerületekből fakad. Aki így módon leegyszerűsíti a valóságot arra, amit már ismer, annak számára minden banálissá válik. Az ilyen ember kitér a létezés titkának útjából, és nem számol kellőképpen a valóság összetettségével. Az Isten mérgezést tekintve, az imént mondottak azt jelentik számomra, hogy abban az egyházban, amelynek kárt okoznak a visszaélések és a bűnök, olyan emberek között, akiknek a hite mindig is törékeny marad, azt a titkot keresem, amely nagyobb nálam és felülmúl engem. Mert Isten maradandó titokként nyilatkoztatta ki magát egy emberben. János evangélista azt mondja, hogy az ige testé lett. A testen, a görögben szarx, az ember törékenységét érti. Az embert a maga mulandóságában, veszélyeztetettségében, esendőségében. Ez a kereszténység jó híre, és egyúttal botránya is. Az, hogy Isten az emberi élet törékenységében mutatkozik meg. Ha kiengesztelődünk a törékenységgel, akkor az evangélium reményteljes üzenetté válik, mert Isten a felfoghatatlan titok, ott lakik az én tört emberségemben, tökéletlenségemben is. Az ószövetségi csipkebokor képe belső ürességünket, szárasságunkat, értéktelenségünket, kudarcainkat jelképezi. A csipkebokor ég, anélkül, hogy elégre. Benne Isten dicsősége ragyog föl. Így ragyog fel bennünk is Isten dicsősége. A János evangéliumban Jézus megígéri öveinek, akik röviddel ezután elárulják és elhagyják, aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Isten bennünk fog lakni a szeretetével. Jól lehet mi, a tanítványokhoz hasonlóan, megbízhatatlanok, törékenyek, hűtlenek és gyávák vagyunk.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.